Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek ígéjét, amint azt olvasom hitünk épülésére és lelkünk erősítésére. A Zsoltárok könyve 115. fejezetének az elsőtől a 11. terjedő verseiből. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Miért mondanák a pogányok, hol van az ő Istenük? A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart. A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem szagolnak. Van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak, nem jön ki hang a torkukon. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Izrael, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Áron háza, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok, segítségetek és pajzsotok ő. Istennek igéje, amelynek alapján a Szentlélek segítségével ma szólni kívánok közöttetek, írva található Mózes második könyve, 20. fejezetének a 4. a 6. terjedő verseiben eképpen. Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a legutóbbi alkalommal, amikor itt a templomban igehirdetéssel szolgáltam közöttetek, ismétlő órát tartottunk. A 10 parancsolat első parancsolata alapján elkezdtük ismételni életünk útjelző tábláit. Elkezdtük ismételni azokat a szabályokat, amelyek arra valók, hogy helyes irányba tereljék az életünket, amelyek egyszerűen elengedhetetlenek az élethez. Nem sokkal az igehirdetés után az egyik testvérünk megkérdezte, hogy lesz-e folytatás. Hát lehet nemmel válaszolni erre a kérdésre. Azonnal mondtam, hogy igen, ha Isten is úgy akarja, akkor megpróbáljuk végigvenni a 10 parancsolatot. Végigvenni az összes útjelző táblát, és ha az ember egyszer megígérte, akkor jó, ha tartja magát az ígéretéhez. A mai vasárnap elérkeztünk a 2. útjelző táblához, a 2. ismétlő órához, és sokan egész biztosan már kitalálták, elérkeztünk a 2. parancsolathoz is. Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Ha vannak közöttünk katolikus testvérek, valószínűleg azonnal eszükbe jutott, hogy náluk ez nem is a 2. parancsolat, hanem még mindig az 1. Igen, a katolikus testvéreinknél is 10 parancsolat van, csak egy kicsit más a beosztásuk. A ma felolvasott parancsolat náluk még az 1. parancsolat végére van beszuszakolva. És hogy kijöjjön a 10-es szám, az utolsó parancsolatot osztották ketté. Vannak, akik rossz májúan azzal magyarázzák ezt a dolgot, hogy a katolikusok a szobrok és képek miatt szándékosan el akarták bújtatni ezt a 2. parancsolatot. Bár a magyarázat egész biztosan nem helyes, de lehet valami összefüggés a kettő között. Miről is szól ez a második parancsolat? Első hallásra ugyanarról, amiről az első, a bálványimádásról. Valójában a két parancsolat között van egy kis árnyalatni különbség. Míg az első parancsolat arról beszél, hogy egyedül mennyei atyánk az Úr, az igaz Isten, ne legyen nekünk más isteneink rajta kívül, ne legyenek nekünk bálványaink. Ez a második parancsolat arra figyelmeztet minket, hogy az egy igaz Istenből se csináljunk bálványt magunknak. És itt nem az alkotással van gond, nem azzal, hogy Istent emberi alakban próbáljuk ábrázolni, füllel, szemmel, kézzel, lábbal, olyat próbálunk kiábrázolni, amit nem vagyunk képesek, hanem inkább azzal, hogy milyen céllal tesszük ezt. Azért, hogy Istent a magunk szolgálatába állítsuk, hogy oda tudjuk tenni őt, ahová szeretnénk, arra használjuk őt, amire akarjuk. Az, hogy az ember még Istenből is képes bálványt csinálni, az nem újdonság. Ha végig tekintünk a kereszténység történetén, sőt a zsidóság történetén is, akkor számos olyan helyzetet találunk, amikor ezt a második parancsolatot eldugták a többi mögé. Lehet, hogy épp az első parancsolat alá söpörték be. Amikor már nem az élő Istent imádták, hanem sokkal fontosabban vált az őt kiábrázoló kép. Amikor a kép jelenlétének isteni erőt tulajdonítottak. És ezeket a bálvány imádó korszakokat, mert ezek valóban azok voltak, Istennek legyen hála, mindig követte egy olyan időszak, amikor ez a második parancsolat újra előkerült, amikor újra az élő Istennel való kapcsolat került az első helyre. Jósiás király idejében a megújulás nem csak abból állt, hogy a templomból kidobták az idegen istenek szobrait, ez már inkább a dolgok következménye volt. Ami ennél sokkal fontosabb, megújították a szövetséget Istennel. Eltávolítottak mindent, ami útban volt, ami beárnyékolta Istent, ami eltorzította Isten valóságát. Kidobták az Istent hamisan ábrázoló bálványokat is. És ennek a megtisztulásnak évszázadokon keresztül ott volt a nyoma. Nem véletlenül olvashatunk arról, hogy amikor a rómaiak elfoglalták a jeruzsálemi templomot, akkor megjegyezték, hogy üres falakat találtak. De az első keresztények sem akarták Istent kiábrázolni képekben vagy szobrokban. Tudták, hogy Isten sokkal több annál, mint amit emberi kézzel képesek lennénk megalkotni. Használtak ugyan jeleket, használtak szimbólumokat, de ezekbe sosem akarták belemagyarázni Istent. Kapcsolatuk az Úrral sokkal élőbb volt, mint amit egy kép vagy szobor ki tudna ábrázolni. És ha végignézzük egyházunk néhány száz éves történetét, akkor itt is láthatjuk, hogy voltak időszakok, ahol a képimádat, a képtisztelet szinte mindent beárnyékolt. És ugyanúgy voltak időszakok, amikor a Szentlélek hatására az egyház megtisztult ettől. Már a reformáció előtt, a 10. század környékén is erős vita volt arról, hogy az ember hitéletéhez mennyire járulnak hozzá a templomi festmények. Segítenek, vagy inkább gátolják az embert abban, hogy megismerje az Urat. És ha azt gondolnánk, hogy a reformáció pontot tett volna ezután a vita után, akkor tévedünk. a protestáns egyházak között is vannak olyanok, akik máig vallják, hogy a képek az írástudatlan emberek bibliája. És vannak olyanok, köztük mi reformátusok is, akik meg vagyunk győződve arról, hogy a fehér falak és a képek elhagyása a segíti az embert abban, hogy ne a képekre, szobrokra figyeljen, hanem az élő Istennel keresse a kapcsolatot. Őt akarja személyesen megismerni. Vannak olyanok is a protestáns testvérek között, akik minden képet tiltanak a templomban. Valójában ez a második parancsolat többről szól, mint csak a kép tilalomról. Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Lehet, hogy most, kedves testvéreim, nyugodtan hátradőltök, és azt mondjátok, ez az a parancsolat, ami engem nem érint. Ez az a parancsolat, amit a legkönnyebben tudok teljesíteni. Otthon nem tartok szentképeket, istenszobrokat, nem állok le faragcsálni, nem próbálom kiábrázolni az Urat, hogy aztán megfelelő helyre helyezve a szobrot, ahhoz imádkozzak, különös tisztelettel vagy imádattal hódoljak előtte. De mielőtt nyugodtan hátradőlnél, jó, ha tudod, Istent nem csak valóságban lehet kiábrázolni, hanem képzeletben is. Ha már a képzeletünkben hamisan ábrázoljuk az Urat, akkor is bálványt készítünk belőle, amit ez a parancsolat szigorúan megtilt. Lehet, hogy otthon nincsenek képeink Istenről, de azért vannak elképzeléseink. És ezek az elképzelések sok esetben legalább olyan messze vannak a valóságtól, mint az Istent ábrázoló festmények. Legalább olyan károsak, hanem károsabbak, mint az Istent kiábrázoló bálványok. Hogyan szoktuk elképzelni az Urat? A festmények és szobrok szakállas, őszhajú embernek ábrázolják ki az Urat. Sok emberben él ez az istenkép, minden olyan tulajdonsággal, amit az idősödő emberekhez szoktunk társítani. Nagyon sokan így is hívják a Jóisten, vagy inkább a Jóistenke, sőt, így is állnak hozzá. Ő az Isten, aki csak jót tehet, aki csak jóval ajándékozhat meg minket, aki csak szerethet és nem büntethet. Ez is egy Isten szobor. És a kicsinyítő képző a végén, hogy mi is jó Istennek hívjuk őt, elárulja, hogy mi sajátunknak érezzük őt, mintha szolgánk volna a képzeletbeli dzsin, ami minden kívánságunkat teljesíti. Mi tudjuk, hogy mire van szükségünk, és azért van a jó Istenke, hogy amikor őt előhúzzuk, akkor az álmainkat valóra váltsa. Elvárjuk, hogy teljesítse kívánságainkat, és ha valamikor nem úgy alakul az életünk, ahogy gondoltuk, akkor már is azt mondjuk, én már nem hiszek Istenbe. Hogy engedhette meg, hogy ez vagy az megtörténjen velem? De az ilyen ember nem is hitt soha Istenben. Egyedül saját Isten képében hitt, ami nagyon is messze volt a valóságtól. Az ilyen ember egyedül a saját bálványában hitt. Sok esetben azzal áltatjuk magunkat, hogy az örök élet egyedül azon múlik, tudunk-e jót tenni, vagy sem. Úgy képzeljük Istent, hogy ő az életünk során háttérbe húzódik. Hadd éljük az életünket, és majd az életünk végén előveszi az élet könyvét, elolvassa a rólunk szóló fejezeteket, kigyűjti a jó cselekedetünket, kigyűjti ugyanúgy a rossz cselekedeteinket, és amelyik hosszabb oszlop lesz, akkor aszerint fog ítélkezni felettünk. Ha így képzeljük Istent, akkor nem számít a vele való kapcsolatunk, csak próbáljunk jót tenni minden körülmények között, és akkor nem lesz baj. Ez is hamis kép Istenről. És vannak szekták, vallások, akik arról próbálnak meggyőzni minket, hogy Isten bennünk él. Mindenkiben van valami isteni, csak előkelőtt csalogatni a lelkünk mélyéről. Bizonyos tréningek segítségével megerősíthetjük magunkban Istent. A bennünk rejlő isteni rész felül kerekedik az emberin. Ugye milyen hasonló ez a K.T. tanításához, az óember megöldökléséről és az új ember megelevenítéséről? De csak hasonló. És ebben rejlik a tévtanítások legnagyobb veszélye. Elhitetik velünk, hogy ez a hamis kép, amit felrajzolnak előttünk, amivel behálóznak, az a valóság. Kedves testvéreim, a második parancsolat ezektől a hamis istenképektől akar megóvni minket. Nem akarja, hogy hamisan képzeljük el az Urat. Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert ezek a hamis istenszobrok csak hasonlítanak az igaz Istenre. De amikor szükséged van az Úrra, akkor ezek a hamis istenképek némák maradnak. Nem tesznek majd semmit. Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot, ne imádd és ne tiszteld azokat. Ez azt is jelenti, hogy inkább ismerd meg személyesen az élő Istent. Ismerd meg életed megváltóját. Mert az az Isten, akit mi emberek önmagunktól el sem tudunk képzelni, akiről nem tudunk valós képet készíteni, az már adott magáról egy képet. Az Úr Jézus Krisztusban emberi formába öltözött, testé lett, közöttünk lakozott, hogy mi megismerhessük őt. Ne kelljen hamis istenképekre hagyatkoznunk, ne kelljen hamis elképzelésekbe kapaszkodnunk, hanem megismerhessük mennyei atyánkat. Jézus Krisztus ennek a láthatatlan és az ember számára elképzelhetetlen Istennek a képmása, akin keresztül mi is megismerhetjük életünk Urát. Maga Jézus mondja, aki engem lát, látja az Atyát. Dobd ki a hamis istenszobrokat, dobd ki a hamis istenképeket, mert egyedül Jézus Krisztusban ismerheted meg életed Urát. Ne higgy az Isten szobrokba, higgy az igaz Istenbe, aki Krisztusban eljött hozzánk, hogy mi mindnyájan, akik itt vagyunk, megismerhessük őt. Higgy abban, aki a Szentlélek által ma is itt van velünk, és kész találkozni veled, megismertetni magát veled, kész a saját képére és hasonlatosságára formálni téged. Nem akarja, hogy néma istenszobrokkal vedd magad körül, hanem azt akarja, hogy te is átéld, milyen az, amikor Isten megszólít téged, amikor Isten beszél hozzád, amikor segítő karját nyújtja feléd. Hidd el, érezni fogod a különbséget. Engedj az Úr érintésének, engedj az Úr hívásának, ismerd meg életed megváltóját. Amen.